Negyedik rész.
Éltessen az én Istenem, te kalák, és hallgass az okosabbra, ha csak el nem ront a butykos meg a szutykos. Mert ez a kettő nyelnében mindig a tisztességes férfi népet, akár Jónást, a Cethal. Mondom, ha csak ezek be nem tesznek neked, hát lesz belőled valaki.
Nagyra teszik, ha kap, eszik. Isten éltesse, nemzetes uram.
Igen, szép a szerénység, ecsém. De én már most tennék 1000 fontot egy hületlen gomb ellenében, hogy hozzád fogható falkavadász nincs az egész országban.
Megszégyenít, bátyám uram.
Jegyezd meg, Tom, hogy az a férfi, aki a lóhoz buta, a puskához meg suta, de ganhinak se való, nemhogy úri embernek. Na, egészségedre.
Egészségére, nemzetes uram.
Hogy átugrattad azt a kaput, az enyet? Én sem voltam marcipánból süttyókoromban, de meg is nézem, kiből mi lesz. Mert a csikófutásán látszik meg a lójárása. Az emberrel sincs másképp. Emlékszel a foglyokra, te csirkefoglyó, mi?
Kedves bátyám uram, hát csak nem hiszi el, bár most már édes mindegy, hogy azok a nyavajás madarak tényleg a mi földünkről rebbentek fel.
De átlőttetek, egykás, nem?
De átlőttünk, hát.
Selma. És nehogy már azt hitt, hogy az ilyesmi valaha is mindegy számba mehet. Neked meg van bocsátva, mert belőled jó sportember lett, ecsém. Annak a csavargónak meg örülök máig, hogy kitörte a nyakát, olvasik a mám, mert ugyan amennyi gazember van a világon, még ő is elfért volna, de már egy vadőr, ne legyen vadorzó, az Istenbe sem bukfenc.
De bátyám uram, végül is én voltam a hibás.
Flári, Flári, te gyerek voltál, ő meg vadőr. Te verést érdemeltél, ő meg azt, hogy elcsapják.
Rettentő nyomorba került.
Hát, nem maga volt az oka. Na, na. Hallottam már, mennyit bajmolódtál velük aztán. Eladtad a pónidat, meg még a bibliádat is. Szorultál a véncsuhástól, mi? Hát úgy mit értél vele? Nyomorba voltak, nyomorba vannak, az Isten se segít az ilyeneket.
De gondolja meg, nemzetes uram, annyi gyerekkel.
Gondolta volna még ő? Szórakozott volna mással? Ha nem mondok neked mást. Jobbat. Szebbet? Csíjjam, te mennyivel szebbet, a legszebbet, te!
Akkor csak Szofi kisasszonyról lehet szó.
Csak is. Hát, jön haza. Jön az én kicsi jányom. Szemem fénye, kincse. Hidd el, Tom, nagyon nélkülöztem. Isten vertem, onnan hiányzott. El nem eresztettem volna magamtól, ha az a klepsida húgom nem rágja annyit a fülemet, hogy
így a nevelése, ugye nevelése,
na de most aztán már vége. Jaj, hála Isten, így untom most erre a jányra. Olyan ez a jány, de olyan.
Itt a szerzőnek át kell vennie a szót Western uramtól, két oka is van erre. Segítségére kell sietnie nemzetes uramnak, aki a szívét eltöltő érzelmek, valamint a nyelvét békjózó borital szorításában mind nehezebben birkózik a fogalmazással. Ugyanakkor illene már egy kis ízelítőt adnia abból, mi fenkölt tud lenni a szerző. Megpróbálom hát latba vetni minden képességemet, hogy leírhassam ezt az eszményi leányt, noha tudom, igen-igen gyarló ehhez minden tehetségem. Nos, Szofi, Western úr egyetlen leánya, középtermetű volt, de inkább magas. Alakja nem csupán tökéletes, de végtelenül finom is. A karjának szépséges vonalai tökéletes arányú lábszárat sejtettek. Dús fekete haja, mielőtt a legújabb divat szerint rövidre vágatta volna, derekáig ért. Mostanában nyakába hulló bájos fürtökben hordta, sokan el sem hitték, hogy valódi haj. Szemöldöke dús volt, s oly csodásan ívelt, hogy nincs művész, aki utánozni tudta volna. Fekete szeme ragyogó, és tekintete mégis lágy. Orra tökéletesen szabályos. Szája pedig, a szája benne a két elefántcsontszín gyöngysorral, egészen olyan, mint ahogy Sir John Suckling írja. Keskeny szép alsó ajka ó, piros a felső, s duzzadó, méhecske csípte tán meg. arcbőre inkább liliomhoz, mint rózsához hasonló, de ha egy kis séta vagy szégyenkezés fokozta természetes színét, elhalványodott mellette a leggyönyörűbb cinóber is. Méltán kiálthatta el az ember ilyenkor dr. Dannal, a hírneves poétával: arcán midőn pirul, a tiszta vér oly ékesen beszél, a gondolat, hinnéd, testében él. Szinte azt hiszem, hogy Keblét a legfinomabb gyolcs is csak irigységből takarta el, mert sokkal fehérebb volt nála. És így tovább.
Majd gyere át holnap úgy délután. Tom, addigra itthon lesz a Ján. No, még az áldás poharat. Jóba voltatok ti mindig. Emlékszem egyszer fejre is estél. A patakba estél a madara miatt.
Gyerek dolgok.
Jó. Na, tegyük el magunkat holnapra.
Azt hiszem, Jones úr, még ma is összeborzad egy kis, ha meglátja ezt a vizet.
Ó, higgyel, kisasszony, számomra csak az volt a lényeges az egész kis kalandból, hogy kégyed annyira sajnálta a kis madara odavesztét, az a bolond kis Tomi. Ha jól emlékszem, pont ezen az ágon ül.
Én annyira izgatott voltam.
De, hát ezen az ágon. Háj, hogy is lehetett olyan bolond az a kis szerencsétlen kirepülni a paradicsomból, az ön kegyeiből, ahova én voltam szerencsés juttatni. A sors csak igazságos volt, amikor megbüntette Tomit hálátlanságáért.
Bolondozik, Jones úr. Akkor az ön lovagiasságának kis hián szörnyű következménye lett. Biztosan kellemetlen emlékez az ön számára.
Ó, kisasszony, ha van okom egyáltalán, hogy keserűen emlékezzem erre, akkor legfeljebb csak annyi az, hogy miért nem volt a víz egy kisé mélyebb. Úgy megmenekülhettem volna sok kegyetlen szívfájdalomtól, de úgy látszik, fortuna haragjában ezt tartogatta a számomra.
Szégyelje magát, Jones úr. Nem hiszek magának, csak nem beszél komolyan. Az életnek ez a színlelt megvetése is csupán szertelen udvariaskodás.
Istenemre, inkább felejtsen el mindent, amit mondtam, sem hogy neheztelését vonjam magamra.
Neheztelésem. Ugyan, Jones úr, hát látok már olyan valakit, aki neheztelne arra, akitől kérni szeretne.
Sophie kisasszony, tőlem? Kérem, kisasszony, ne csúfolódjék, vagy még inkább ne áltasson hiú reményekkel.
Egészen komolyan, Jones úr. Hadd kérjek öntől egy szívességet.
Szívességet, kisasszony? Ha tudnám, mekkora öröm nekem csak remélhetni akár, hogy parancsot kapok öntől. Hát bizonyos lehet benne, hogy ön tesz szívességet nekem, amikor tőlem kér. Az életemet, igen, az életemet is örömmel adnám ezért a drága kis kézért, ha ezzel a kegyedet lekötelezhetném.
Már megfettem az imént, Jones úr, hogy az életéről könnyelműen beszél. És ami ennél is rosszabb, könnyelműen is bánik vele. Kérésem is épp ezzel függ össze.
Minden szavát parancsként hallgatom.
Én csak kérem. Mégpedig arra, hogyha már magára nem hajlandó vigyázni, legalább édesapámat ne vigye annyi veszélybe, ha együtt vadásznak. Annyi mindent hallottam, és rettegés minden napom, amikor az édesapámmal együtt mennek el hazudva.
Ígérem, több és semmi módon nem leszek felelőtlen.
Ez több, mint elég, uram. Adósává tesz, pedig én nem szeretek tartozni senkinek.
Akkor hát nekem is kérnem kellene öntől?
Csak olyat, amit teljesíthetek.
Mást én nem is kérhetnék öntől, még ha szívem szakadna is meg. Különben amit kérnék, önnek semmiség. Nekem viszont sokat segítene egy régi és súlyos gondomon.
Súlyos gond és régi, Jones úr. Ilyen fiatalon. Ön tréfál velem.
Pedig komoly a dolog, mert becsület dolga, és én azt halálosan komolyan veszem. Bizonyára ismert ön előtt Black George a vadőr, ugye?
Töviről hegyire, hiszen édesapámat rettentően felpaprikázta ez az ember. Azt is tudom, hogy ő nyakába vette gondjukat, bajukat. És tudom, hogy vannak, akik megszólják, még nevetik is ezért.
Nevessenek.
De azt is tudom, hányan becsülik érte. Most mit tehetek én? Rendelkezésére állok.
Tudom, mennyire bálványozza önt, apja ura, ezért merészkedtem arra gondolni, hogy közbenjárását kérem. Szüntesse meg Western nagyságos úr Black George ellen a pört azzal, hogy a panaszát visszavonja. Másként ez a szerencsétlen család végképp elsüllyed a nyomorban, és ajánlja be George-ot apja ura szolgálatába. Tudom, nincs most vadőrök, és ez a fickó a legbesületesebb a környéken, ezt én állítom.
Ön állítja, és ebben az ügyben. Ez valóban döntő erejű bizonyíték, kedves Jones úr. Nagyon szívesen megteszek minden tőlem telhetőt a szerencsétlen flótás érdekében. Ha átjön hozzánk, majd beszámolok, és mindent megbeszélünk. Viszontlátásra!
Tündér, csak egy szót még, én... Viszontlátásra!
Ilyen gyönyörű vagy így.
Büszke vagyok rád.
Nagyon szeretlek. És félek. Annyira félek.
Molly, Molly, bolondos Molly, meg mitől?
Mindig csak egytől. Mindig csak attól. Attól, hogy elhagysz.
Megmondtam, hogy sosem hagylak el.
Megmondta. Igen. De ki? És kinek? Mollynak, a senkiházi nyomorult lányának, a Tomkis úrfi, aki akárhogy és akármind, de mégiscsak a nagyságos Olvörszi úr fedele alatt van otthon, nem pedig az elcsapott vadőrputriában, ugyan már, Jones úr? Kikérdezi azt meg egy finom uraságtól, milyen szavát adta az ágrószakadt szavkáknak? Melyiknek miért, mikor, mit súgott?
Molly szívem, hogy beszélsz?
Ahogy van! Vagy te nem az igazat mondom? Feleség vagyok? Mennyasszony vagyok? Hát akkor mi vagyok? Csak is az vagyok. Nem hallgattam anyámra, pedig hányszor mondta, a szegény lány ne hallgasson a szívére, mert bűnhődik érte egész életében.
Bűnhőd? Miért nem szeretsz?
Hiszen ez a baj éppen, hogy az életemnél is jobban szeretlek.
Édes Molim, ne sírj, kicsim, meglátod, minden jobbra fordult. Az apád ügyében sikerült végre döntő lépéseket tennem, hát vége lesz ennek a szörnyű helyzetnek.
A valóban, édes Jones úrfi. Akár egy igazi úriember állja a szavát, segít a szűkölködőkön. Isten áldja meg! Isten! Istenem, de megvertél engem!
Molly, mi lehet? Csak nem vagy beteg.
Úgy is lehet mondani. Terhes vagyok, édes kis butám.
Molly.
Westernnek szokása volt, hogy miután leitta magát, minden délután a csembalóhoz ültette Sophie-t, és hallgatta játékát. Nagy zenekedvelő volt, és ha a városban él, talán zeneértő is válhatott volna belőle, hiszen állandóan szitta Handel leggyönyörűbb kompozícióit. Aznap este Sophie minden unszolás nélkül háromszor egy végtében végigjátszotta neki valamennyi kedves nótáját. Ez annyira elbájolta a nemzetes urat, hogy felugrott karos székéből, megcsókolta, és azt hajtogatta, jaj, de nagyon megügyesedett a kezed, galambom. Sophie ezt az alkalmat használta ki, hogy Tomnak tett ígéretét teljesítse. Sikere olyannyira teljes volt, hogy a jókedvű öreg kijelentette, ha még egyszer eljátsza neki a Vén Simon uramat, másnap reggel fel is fogadja a vadőrt.
Ez jó hajtás volt, igazatom?
Meghiszem azt.
Akkor most azt történt, hogy maguk, mint vadászok mentek el, és mint farkasok értek.
Ahogy mondod, kis aranyom, éhesek voltunk bizony.
Ahogy nézem, nem is titkolták.
Mi újság a szomszédvárban, káplánkám? Jámboré az Olvörszi nyája.
Igaz is, azt mondta ebéd előtt, hogy új hírei vannak.
Elnézést, kisasszony, de elnémított a roston sült bélszín. Azután meg a báró úrnál kellett tiszteletemet tennem.
Hogyha?
Hát így hívom én a vesepecsenyét, legalábbis az olyan rangosabb, mint amilyen önöknél kerül az asztalra. De menten rá is térek. Azt hiszem, nagyságos kisasszonyom kegyed is észrevette a tegnap délutáni istentiszteleten azt a fiatal lányt, aki a kegyed külföldi divatú ruháját viselte, vagy legalábbis volt önnek hasonló.
Így van, mert én küldtem pár más aprósággal holmival a lány anyjának.
Akkor ez az! Falun minden esetre az ilyen öltözék ritka madára földön, azaz fehér holló, és annál nagyobb volt a hökkenet, hogy a nagyságtok vadőrjének, annak a Black George-nak a lányán volt ilyen fényes toalett.
Olyan izgalmat váltott ki a dolog a gyülekezetben, hogyha Olvörszi nagyságos úr le nem csillapítja valahogy a népet, meg kellett volna szakítani a szertartást. Már az első bibliaolvasás közben azon a ponton voltam, hogy abba hagyom. Sőt, uram, bocsá! Amint vége lett az imának, és hazamentem, valóságos ütközet kerekedett a dologból a temetőben. Többek között egy vándor hegedűsnek is beverték a fejét. Ma reggel aztán ez a hegedűs vádat emelt Olvörszi úrnál, és ő maga elé hozatta a lányt. A nagyságos úr hajlott arra, hogy békésen intézze el az ügyet, s akkor, uram, fia, mi derült ki? Már megbocsásson, nagyságos kisasszonyom, de viselős volt a leányzó. Nem sok idő, és fattyat hoz a világra. De mikor kérdi tőle a nagyságos úr, ki a gyermek atya, hát a lány megátalkodottan, konokul megtagadta a választ. Így hát én eljöttem. Olvörszi úr kiállítatta az elfogató parancsot. A Bradwelli dologházba küldték a lányt.
De tiszteletes úr!
Parancsol, Johnson!
Hát nyilván Tom is azon lepődött meg, hogy ez minden híre, tiszteletes úr, hogy egy lotyónak fattya lesz, az Isten fáját neki. Már azt hittem, valami közügyről számol be, ami az egész nemzetet érinti.
Attól tartok, nagyon is közügy ez, nagyon is általános, ami a nemzeti nagy kérdéseket illeti, azokban nemzetes uram illetékes.
Hát, igen, ugye értek valamit az ilyesmihez, jól mondja. Hé, rajta, Tom, hát így ám, vigyen lekám, Perna Heider, nálad nem mozog a pohár.
Nagyságos uram, ittam én, de én most...
Ne mondd már, hogy ez a pohárka kibánik veled. Na várj, segítek, majd én belittöltök.
Nem, tessék csak maradni, ugyanis eszembe jött. Szóval én elfelejtettem, bátyám uram, mi? Az az igazság, hogy...
Na,
hát nekem el kell mennem, én rohanok, és elnézést, kisasszony. Uraim, a viszontlátásra...
Már az én asztalomat itt a hagyd, te garaboncia! Száradjon belét a tüdő! Hát ez megbolondul.
Meglepő egy ilyen jól nevelt fiatalembertől.
Orrontom már, orrontom. Azt akire lesz, már. Emlékezik csak rá, pap. Mennyire komendálta nekem a fiú a lányapját? Hát, Tom, annak a zabi gyereknek az apja. Ne mozduljak el innét. Hát, a ravasz kurváján. Hát, hogy a fene essen belé.
Ezt bizony nagyon sajnálom, kisé. Heves vérű ugyan a fiatalember, de még nem hallottam róla rosszat.
Hát, így sem, pap, mi az, hogy rosszat? Lefogadom, épp elégszer ízélt már kend is.
Méltóságot réfálkozni kegyeskedik. Én csupán arra gondoltam, hogy Olvörszi úr majd megnehezte.
Nem neheztel ezért senki. Különösen a jányok, ne. Igaz ez, Szofi? Hát mi ugyan hogy jöttünk a világra?
Drága édesapám, engedd meg, hogy visszavonuljak.
Jól van, elég csak kicsi aranyos. Hát csak úgy van ez, tiszteletes úr, hogy... Jobb, ha az embernek túlságosan szemérmetes a jánya, mint ha túlságosan merész.